Mindenkit köszöntök szeretettel. Témának gyermeknevelés és sorozatban már azért választottam, mert az utóbbi időszakban, talán koromból adódóan, tudatosan elkezdtem figyelni a gyermekszülő kapcsolatokat, akár a környezetemben, akár az utcán, villamoson, buszon, és akaratlanul is elgondolkoztam azon, hogy én mit tennék, hogyan nevelnék majd a gyermekemet. Azt láttam, hogy mind a szülők, mind a gyerekek igencsak küzdenek, ha így mondhatom. Sokszor láthatjuk, sokszor tapasztalhatjuk a idegeskedő szülőt, feszült anyukát, ordító anyukát, mellette ordító gyereket, és tényleg elgondolkoztam azon, hogy én mit tennék, és igazából tudok, vagy érzek, hogy mivel az én életemben nagyon fontos a teozófia, szeretném valahogy a majd én például a lendő gyermekemnek az életébe természetessé tenni a teozófiát, már hogyha ez a majd a gyermek nyitott rá. És elkezdtem kutatni, keresni, hogy mit mond a teozófia, milyen a jó szülő, hogyan kéne a gyermeket nevelni. Minden gyermekvállalás első lépéseire, hogy kiderül a nő várandós, és örömteli esetben a pár mindkét tagja boldogsággal fogadja a hírt, hogy gyerekünk lesz, és örömteli várakozással néznek a jövőbe. Ahogy azonban várnak a hetek, hónapok, akkor esetleg megjelennek azok a gondolatok, azok a gyötrő gondolatok, főleg azt mondják, hogy az első gyereknél, hogy megjelennek a gondolatok, hogy vajon jó anya leszek én, jó apa leszek én, elkészültem én erre a felelősségvállalásra. Hogy az idegeskedés, hogy felkészültek-e erre a hatalmas felelősségre, akarják-e őket valójában elbizonytalanodnak. Aztán, ahogy megszületik a gyermek, és telnek az évek, akkor megjelennek a szülő-gyermek konfliktusok, amikor áll a szülő értetlenül, és nem érti, hogy a gyereke ellenszegül, lázad, ő csak jót akar, nem érti a gyerek, hogy szereti, miért nem követi a tanácsát, esetleg eljut odáig is, hogy felteszi magának a kérdés, hogy rossz anya vagyok, vagy rossz apa, de mindenképpen, hogy mit csinálok rosszul. És hát kíváncsiságképpen beírtam a Google-be, hogy gyermeknevelési tanácsok, és még látható 0,14 másodperc alatt 10 000 találatot kidobott, úgyhogy mindenképpen megállapíthatjuk, hogy információkkal és tanácsokkal el vagyunk látva. Én most azt szeretném bemutatni önöknek, hogy a teozófia mit mond. Ahhoz viszont, hogy a teozófia nézőpontját, szemléletét megértsük, hogy mi a nevelés célja, milyen a jó szülő, hogyan és minek nevítsük a gyermekeinket, ahhoz mindenképpen elsőként meg kell értenünk alaptanokat, összefüggéseket, amik rávilágítanak arra, hogy hogyan tekintsünk a gyermekeinkre, a környezetünkre, a családunkra, és ezáltal megérthetjük talán azt is, hogy hogyan tudjuk segíteni a gyermekek és a fiatalok útjából. Első alaptan az emberi lélek újratestesülésének tana, amely szó szerint így hangzik. A léleknek az emberi lét legalsó fokától kezdve, a benne működő isteni fejlődési erőtől hajtva, sok személyes földi létforma alatt kell a tökéletesség ormára felhúznia. Az isteni erő befolyása alatt a lélek úgy fejlődik, mint ahogyan a fa bontjaki leveleit és virágait a napfény hatása alatt. Mindig hatalmasabb lesz a lélek kozmikus akarata, és mindig tisztábban és tisztábban világít az isteni öntudat benne, míg végre felülemelkedve minden személyes terjedelme, eléri az isteni bölcsességet és a világ nevelésének a terve rajta beteljesedett. Tehát miről is van szó? Igazából arról, hogy az emberi lélek újra és újra megszület, tanul, tapasztal, és a fejlődési útját ezzel végigjárja az emberi lét legalsó fokától, még eléri az emberi lét legfelsőbb, hogy az tökéletes fokát. Ez az okkult pszichológia, ami az emberi lélek újratestesülését tanítja, egyszerűen megmagyarázza nekünk a gyermeknek a lényét, és ebben emeli, nagyon emeli az iránta érzett tiszteletünket. Elfogadjuk és megértjük, akkor azt is tudjuk, hogy hogyan tekintsünk a gyermekeinkre. Tudnunk kell, hogy a gyermekeink csak testben fiatal gyermekek, a bennük lakozó lélek már rengeteg korszakot, életet megéltek, rengeteg tapasztalattal a hátuk mögött érkeztek meg hozzánk, rengetegszer voltak már felnőttek, és az is lehet, hogy akik mi gyermekünknek látunk, az a lélek idősebb, mint maga a szülő. Úgy is szokták jellemezni, vagy jelzik, hogy meg a gyermek lelke nem egy üres lap, hanem egy vaskos könyvként kell elképzelni, amely az eddigi élettörténetét, teljes élettörténetét, tapasztalatait tartalmazza. A beleszületett képességek is tulajdonképpen a gyermekeknek, a fizikai testben lakozó halhatatlan léleknek az eddigi életeiből megszerzett tapasztalatai utása. Ilyen kirívó példa, vagy szemléltető példa, a csoda gyerekek, amit 2-3 évesen, 4 évesen már zenét komponálnak, festenek, vagy kis tudós palánták, már ilyen fiatalok. Igazából ezek a beleszületett képességek, ezek az előző életből megtanult tulajdonságok képessége, de ide tartozik az is, hogy ez egy szemléltető példa, de a tulajdonságok és a jellemvonások is az előző életből jönnek, csak talán tényleg ez egy jobban szemlélteti. Hogyha a szülő és a gyermek közötti általános hasonlóságot az öröklődés tanával szeretnénk megmagyarázni, akkor akaratlanul is ellentmondunk a bennünk lakozó oktörvényének, ami azt mondja, hogy a tulajdonságainkat nem a szüleinktől és a nagyszüleinktől örököltük, hanem önmagunk szereztük meg, önmagunk építettük fel. Valaki nem azért hasonló a szülőinkhez, mert azoknak gyermeke, hanem mert már születés előtt hasonló volt hozzájuk, ezért lett az ő gyermekük. Nem azért vagyunk rokonok családunkban, mert egy családba születtünk, hanem mert szellemileg rokonok vagyunk, ezért találtunk egymásra egy családba. A család az nem más, mint egy múló kombináció. A jelenlegi család, tehát a családi körülményeket, amelyek közé a múltban és jelenben születtünk, azokat a tetteinkkel alkottuk, teremtettük meg magunknak, és ugyanúgy, ahogy a most a jelenlegi földi életünk során a cselekedeteinkkel szintén megalkotjuk, megteremtjük majd a következő életünknek a családi körülményeit. A szülő-gyermek lélek legtöbb esetben vonzalom keresztül talál egymásra, de ugyanúgy egy ellenszenv is kapcsolatot teremt emberek között, és erre egy ilyen példa, hogy találkozhatunk az élet során olyan történetekkel, hogy például egy anya az egyik gyermekét szereti, odaadó anyja, még a másik gyermekét eltaszítja, ellöki, rossz anyja neki. És ugyanakkor az is előfordulhat, hogy egy családban egy idegen lélek születik, ami igazából úgy kell képzelni, hogy ezt a gyermeket a családja nem érti meg külön. Nem érti meg a családja, de ő se érti meg a családját. Idegen madár ő, ki repülni megtanult, a családi fészket elhagyja, és sohasem tér vissza. Ezek a gyerekek, illetve fiatal felnőttek általában, hogyha felnőnek, akkor azt a családot, azt a környezetet elhagyják, maguk mögött hagyják, és nem fogják tartani a kapcsolatot, nem fognak oda visszatérni, és ez azzal magyarázható, hogy ők igazából csak a múltban elkövetett tetteik, nekik csak a múltban elkövetett tetteik révén lett a karmájuk, hogy éppen azok a szülők építsék fel a testüket, illetve a korai éveikben gondozták őt, egyébként semmilyen kapcsolat nincs közöttük. Vagy egy másik nincs a kapcsolat. Hogyha a tervi összefügg döntéseket megértjük, elfogadjuk, akkor igazából azt is megértjük, hogy minden gyors jön a világra, ahova tartozik, azaz ott, ahol fejlődésének feltételeit megtalálja. Ezek a tanok, a jó törvények tanai igazából kibékítenek a környezetünket, hiszen a körülöttünk előforduló nehézségek, akadályok, örömök, boldogságok, azok mind okkal vannak, és azért, mert mind nekünk, mind a hozzánk megszületett gyermeknek, ez a környezet a megfelelő ahhoz, hogy fejlődjön. Elérkeztünk oda, hogy kimondhatjuk, hogy az okkupciológia értelmében a nevelés feladata, hogy elősegítse a gyermekben lakó embernek sok földi életet igénylő, a tökéletességhez vezető természetes fejlődési folyamatát. A bőrszülő legyen olyan, mint a kertész, ezt már hallhattuk itt előadásról. A kertész sosem parancsol a növényeinek, hanem csak megfigyeli azokat, a törvényeket, a természet törvényeit kikutatva, alárendelve, amelyeknek alárendelni önmagát, neveli, ápolja, növetgeti azt a virágot, és hol kevesebb vizet adva neki, hol többet, táptalajra figyelve, és a fényre, árnyékra igazából tényleg csak neveli, és ezeket a természet törvényeket megfigyelve, annak alárendelve magát szolgálja a gyermeket. És itt van, hogy ki is mondjuk, hogy a nevelés, ez nem más, mint szolgálat. A tanítót és a szülőt egynek vettem, mert a szülő mellett a tanítóknak, a tanároknak is hatalmas felelősségük van, és hiába nem mondom azt, hogy lenne, mert ha attól, hogy nem tudják, akkor is van. Tehát akik a gyerekekkel együtt vannak, felelősségük van, és ahogy Kutumi mester mondta, hogy a legnemesebb munkálkodási alapok egyike éppen az, amit a tanító végez. Én így egyet már így előre el tudok mondani, hogy a szülőnek lenni, nevelni, az hatalmas felelősség és hatalmas feladat. 24 órából álló feladat. Meglátják majd, hogy folyamatos a szülőnek folyamatos önismeret, folyamatosan uralkodsz a gondolataidon, az érzelmeiden. Tehát tényleg olyan, hogy aki gyermeket vár, az nem olyannak kéne lenni, hogy jó, van egy gyerekem és kész, hanem hatalmas felelősséget vállal vele, és ahogy mondta, a legnemesebb felelősségek egyike. A négy tulajdonságot szeretném bemutatni, amit a szülőknek, a jó szülőnek, a teozófia szerint jó szülőnek birtokolnia kellene, és mert csak az a gyermek tudja ezeket a tulajdonságokat megtanulni, hogyha az a szülő, tanító, nevelő birtokolja. Birtokában van, és akkor tudja nekik átadni. A négy tulajdonság a szeretet, a megkülönböztetni tudás, a vágytalanság és a jó magaviselet, és ezekkel szeretném pontról pontra kifejteni. Az első és legfontosabb tulajdonság a szeretet, mert szeretettel az ember képes az összes többi tulajdonságra szert tenni, még szeretet nélkül együttvéve sem elegendő. A szülő tanító mindenkor vegye körbe a gyermeket pártfogó és segítő szeretettel, legyen türelmes, szelíd és gyöngéd. Mert egy szülő tanító pártfogó és segítő szeretete a gyermekben szeretetet ébreszt és tiszteletet a felnőtt iránt. Emellett, hogyha a szeretettel forduló szülő irán, a gyermek gyermekben bizalom fog felébredni, és az a gyermek, amely bízik a szülőben, abban a felnőttben, megmeri mutatni az önmaga valóját, hogy milyen. Nem fél attól, nem fél megmutatni azt, hogyha valamiben gyengé, egyszerűen egyszerűen bízik benne, mert meg nyílni a felnőttnek, és így a felnőttnek lehetősége lesz arra, hogy meglássa, hogy melyik irány felel meg az ő gyermekének, és abban azon az úton tudja őt segíteni. Ugyanakkor a szülő minden esetben kerülje a büntetést, testi erőszakot, megfélemlítést, zsarnokságot, problémát és szavart okozó gyermektől való szabadulni akarást. Minden esetben a szülő tartózkodjon minden olyan szótól és tettől, amivel megsértheti vagy megsebezheti a gyermeket. Egy zsarnokoskodó szülőnek a gyermeke minden esetben vagy egy makrantos gyermeknek, vagy egy gyámoltalan és gyenge gyermek, de minden esetben egy rabszolga gyermek sosem válhat egy energikus, életerős felnőtté. És sok esetben a szülő ezeket az eszközöket tiszteletnek a kivívásáért teszi és megkövetelésért, és közben a gyermek, ahogy elkerül a családi háztól, vagy annak a szülőnek, felnőttnek a közeléből, megtagadja, sőt, akár elkezdhet rombolni a maga a környezetében. Ha a szülő mindenkor felére válik a gyermekkel, akkor könnyen megérthet és megtaníthatja azt az alapvetőtől, hogy mindig mindenkor szelíden bánjunk a körülöttünk levő összes élőlényel, legyen az embertársunk, gyermek, felnőtt, de az állatokkal, minden élőlényel szelíden bánjunk. És ide tartozik az is, hogy egy gyenge, tanítsuk meg, hogy egy gyenge segít, vagy az erős segítse a gyengét. És milyen furcsa, hogy a társadalmunk közben meg arra ösztönzi a fiatalokat, a felnőtteket is, hogy az erősebbek elkezdjenek, hogy fejeztem ki, hogy hogy az erősebbek elkezdjenek vetélkedni a gyengébekkel, és ezeket ráadásul jutalmakkal dicsérik meg azokat, akiknek sikerül. A szülő tanítsa meg, hogy minden egymás mellett élő faj békességben, szeretetben, elfogadásban éljen egymással. És azt is tanítsa meg, hogy senkiről sem szabad rosszat beszélni, ugyanis hogyha valamikor rosszat beszélünk egy másik emberről, akkor mindig az adott életében a rosszat erősítjük. Még hogyha igen, és azokat a hibákat erősítjük, és ráadásul még saját magunkat is rossz gondolatokkal vesszük körbe. Ugyanakkor, ha szeretettel fordul a szülő a gyermekhez, akkor a magasabb és nemesebb tulajdonságait serkenti mindaddig, amíg magától el nem halnak a gyengébb, alantasabb tulajdonságai. A gyermekek azt is sokat látjuk, hogy sokszor nagyon kegyetlenül bánnak egymással. Iskolákból hallhatjuk történeteket. Szülő szintén magyarázza el, hogy milyen nagy kegyetlenség az, hogyha egymásról fecsegnek, hogyha meggondolatlanul gyötrik kiméretlenül célzásaikkal a társaikat, ugyanis hogyha a gyermekkel ezt megértetjük, hogy milyen nagy fájdalmat okoz, akkor abba fogja hagyni. De még egyszer, mint így az, nem tudom mondtam el, hogy ez már picikortól kezdve így kellene nevelni a gyermeket. Tehát, hogyha 10 évesnél kapunk észbe, akkor már nehezebb dolgunk lesz. Azt mondják, nem lehetetlen, csak sokkal nagyobb türelem kell hozzá. Tehát sosem késő mondva, de picikortól tanítsuk így a gyermekeket. Sohasem lehet helyes az, amivel másokat megsérthetünk, vagy bosszanthatunk. Sohasem akarhatunk másnak rosszat, jelentsen az viccet, vagy egyszerűen csak komolytalan komoly tanakodás. A szeretet után következő nagyon fontos tulajdonság, ami a szülőnek rendelkeznie kell, hogy tudjon megkülönböztetni. Itt adott esetben még kell állni az, hogy a szülő ismerje, hogy az Istennek terve van az emberekkel, és ez a terv nem más, mint a fejlődés, és hogy minden gyermeknek megvan a maga helye a fejlődés terén. A szülőnek pedig feladata lenne, hogy megtalálja a gyermeke helyét, és azt találja annak is módját, hogy miképpen juttathatja őt legjobban a helyére. A hindu ezt a helyet dharmának nevezik, ezt a kijelölt helyet, és a szülőnek kötelessége megtalálni gyermeke dharmáját, és segíteni, hogy megfeleljen neki. Más szavakkal mondva, minden gyermeket a neki megfelelő módon kell tanítani, és a szülőnek körültekintéssel kell megválasztania, hogy mire és mi módon tanítjuk gyermekét. Még egyszer, a gyermek az egy gyermek, tehát egy vaskos könyvnek kell elképzelni, mindegyik gyermek más és más élettapasztalattal, élettörténettel érkezik hozzá. Nagyon fontos lenne, hogy a szülő tanítson gyermekének vallást és erkölcsöt. De a vallást úgy, hogy az egységet tanítsa meg benne. A vallás ugyanis megtanít bennünket arra, hogy mindnyájan részei vagyunk az egynek, és éppen ezért azt tudunk segíteni egymáson. A szülő mutasson mindig példát. Mindenkor mindig mutasson példát. Ha ezt tanítjuk, vallást tanítunk, és ha az életünkkel is valljuk, akkor irányítói vagyunk a vallásos életnek. A szülő a vallással ébreszte fel gyermekében az egység érzetét. Emellett az intellektuális felvilágosítás is rendkívül fontos a morális nevelésnek. Minél jobban megismeri és megérti a fejlődő ember a fejlődés céljának és útjának tanait, Isten mindenütt jelen valóságát, minden tárgy összetartozását és egymásra való befolyását, minden egyesnek a személyes felelősségét mostani és jövendő sorsáért, a karma törvényének csalhatatlan biztonsága alapján, a gondolattevékenységnek megszabható működését, minden tárgy mulandóságát és belső isteni énnek egyedüli realitását, annál inkább élet és erősödik morális komolysága. Az a nevelés, amely a gyermeket csak egy tömeg értelmetlen előírás követésére kényszeríti, az felintelen sokat ér. A harmadik tulajdonság, amivel a szülőnek rendelkeznétek, az a vágytalanság. Házszor látjuk, és szerintem döntő többségben nagyon kevesen lehetnek azok a szülők, akik a saját óhajjaikat, vágyaikat nem kényszerítik valamilyen formában a gyermekükre. Elvárásaik, saját álmaik esetleg, és ezeket mind rákényszerítik a gyermekre, ahelyett, hogy a gyermek törekvéseit és képességeit figyelembe vennék, és a természetes fejlődését segítenék. Tehát a szülőnek el kell hagynia minden, a vágytalanság minden morzsáját, hogy gyermekét benne szorítsa a saját elvei korlátai közé. Minden hivatás egyenlőként fontos a nemzeti életben, ezt nagyon jól lenne, ha minden szülő tudná, és minden gyermeknek is ezt tanítaná, szintén, hogy ne legyen betérkedés, nem versengjenek egymással. Egy jó magabiztossághoz négy tulajdonságot említenék meg. Az egyik a gondolataink fölött való uralkodás, a tetteink fölött való uralkodás, a türelem és a vidámság. Nézzük a kettőt. A gondolataink fölött való uralkodás. Uralkodjál hangulatodon, hogy soha haragot vagy türelmetlenséget ne érez. Fontos, hogy megtanítsuk gyermekeinknek a gondolati törvényeinek szabályait, ismeretét, hogy a jó és a rossz gondolatok, amelyeket gondolunk, nem maradnak bennünk, mint alma a kosárban, hanem kisugárzik belőlünk. Akár úgy, mint meleg sugár, sugárral, de úgy is, mint valami ilyen kitörés, ilyen gázkitörés, mérges gázkitörésként kicsapódik belőlünk. Felelősek vagyunk a gondolatainkért, akkor is, hogyha ezt nem látjuk, sokan nem látjuk, nem érezzük, pedig hatással vagyunk környezetünkre, így a gyermekeinkre is. Kelet egyébként a gondolatszféráknak a pontossága az közismertebb, illetve elfogadottabb, mint nyugaton. Nagyon sok esetben a szülők gondolatai gyakorolják a leghatányosabb befolyást a gyermekekre, ugyanis szülők nem figyelnek oda láthatatlan gondolataikra, fecsegnek, aggódnak, dühösek, haragosak, és megterítik ezekkel a gondolatformákkal az otthonukat, ahol a gyermek cseperedik. És nem beszélve, képzeljünk el egy olyan szituációt, csak megint visszatérve arra, hogy mennyire már a csecsemő és előtte való szakasztól elkezdődik a gyermeknevelés. Képzeljük el azt a gyermeket, azt a lelket, aki egy olyan anyamékben nevelkedik, ahol az anya nem kívánja azt a gyermeket. Nem akarja, nem óhat, és folyamatosan azokkal a gondolatokkal veszi körbe. Amellett, hogy ezekkel körbe veszük a gyermekeket, hogyha haragosak vagyunk, és türelmetlenek, amellett még a gyermekeknek is a harag és a türelmetlenség csíráit növeljük, illetve neveljük, és ráadásul a gyerekek hajlamosak, makacsak és bizalmatlanok lenni ezekkel a szülőkkel, egy szintén bezárnak, elzárkóznak a szülőktől, így maga a szülő megnehezíti a saját valós feladatát a nevelésben. Az önuralom magában foglalja egy nyugodtságot, bátorságot és szilárdságot. Egy ilyen szülő, akinek van önuralma, ezáltal nyugodt és bátor és szilárd, önbizalmat kelt a gyermekben, erre tanítja, ezt tanulja, és egy olyan gyermek, aki rendelkezik egy egészséges önbizalommal, sokkal több esetben számíthatunk arra, hogy akár a nehéz helyzetekben is képes ellátni a kötelességeit, a feladatait. Tanítsuk pontosan, tanítsuk meg gyermekünket, hogy figyelmünkre teljesen fordítsuk le a minden elvégzendő munkánkra. Nem szabad elcsopongani, engednek. Kutyumester így ír a gondolatokról. Akármit cselekszel, irányítsad rá teljesen a gondolataidat, hogy tökéletes legyen, amit csinálsz. Ugyanakkor tehát ezt a gyermeknek el kell magyarázni, viszont a szülő figyeljen oda, hogy legyen türelemmel arra a tekintetben, hogy a gyermek fiatalon természetesen nyugtalanak még. Tehát ezt is vegye oda a szülő, amikor ezt tanít a gyermekének. Azonban mindig, hogyha te tökéletességre igyekszik egy gyermek, egy fiatal a munkájával, de még a szülő is, tehát itt a szülő rendelkezzen szintén ezekkel a tulajdonságokkal, minden esetben távol kell tartania magát a gőktől, mert a gőg csak is a tudatlanságból ered. Az ember kis éne érzi azt, hogy ő jobb, mint a többi, és ez pontosan ellene van az egység élményének, és az egység érzésének, és a gondolatának. A szülőnek meg kell tanulnia a tettei felett való uralkodást. Tanulja meg saját módszereit alkalmaznia a gyermeke szintjéhez. Ez is egy nehéz feladat és egy komoly kihívás, hogy igazából amit a szülő tud, azt le tudja fordítani, vetíteni annak a gyermeknek a szintjére, és emellett, kedves szülők, még azt is tudjátok meg, fedezzétek meg, hogy a gyermeketeknek milyen útja van, ismerjétek fel az ő feladatát, és segítsétek azt. A szülő soha se kényszerítse őt a saját útjára. Igazából a szülőnek be kéne érnie egy támogatással, és megfigyeléssel és támogatással, hogyha a gyermekének a cselekvése helyes. Ne akarjon minden áron mindig belenyúlkálni, viszont amellett, hogy megfigyeli és bátorítja, mindig úgymond a ugrásra készen ott kell állnia mellette, hogyha kell, akkor beavatkozzon, de a lehető legkisebb zavarral, legkisebb mértékben. Mihely mértéktelen a tevékenység, a mérséklést igénye, vagy tehetetlenné válik a gyermek és serkentése szorul, akkor a szülő avatkozzon be, de a gyermek mindig érezze azt, hogy a szülő ezt azért teszi, mert szereti. Tehát nagyon finoman, óvatosan. Soha se kényszerítse őt a saját útjára. Sok gyermek nem fejlődhet ki, sok gyermekben nem fejlődhet ki a jelenbeli szilárdsága megfelelően, mert a szülő örökös beavatkozással rájuk szorítja a maga tudását, arra vonatkozólag, hogy mi a helyes cselekedet. Ehelyett pedig inkább a gyermeknek az ítélő képességét és a belső tudását kellene felébresztenie, hogy a gyerek saját maga lassan megtanuljon lépkedni a saját lábán. A tetteken való uralkodás szintén a mindennapi munkát jobban kell elvégezni más munkáknál, nem pedig rosszabb volt. A nevelésnek mindig a jóváltalást kell ösztönöznie és erősíteni, a jóváválást, a jóváakarást kell erősíteni és növelni a gyermekben, és a gyermek tanulja meg a kötelesség tudatot, ha tanuló vagy, akkor a kötelességet, hogy jól tanulj ezeket, akkor mindenképpen tanulja meg a gyermek. Türelem. Tökéletes türelmet kell éreznek mindenkinek, és épp volt szívből jövő érdeklődésekkel viselkedtek mindaz iránt, amit vallásnak hisznek, mint a maga hite iránt. A szülőnek itt is mindenhol példát kell mutatnia. A gyermek lássa az életében folyamatosan ezt a példát az édesapjától, édesanyjától, családjától. A türelem nagy erényének egy része az, ha megértjük és szeretjük a többi nemzeteket is. Hát ez még a mai felnőtteknél is komoly nehézséget tud okozni, és ezt kéne tovább adni gyermekeinknek. A türelem, a béke és a jó akarat uralkodjon a gyűlölet helyett. Neveljük úgy a gyermeket, hogy érdeklődéssel és okon szemben nézzék a különböző életmódokat, nem bizalmatlansággal és nem tetszéssel, akkor olyan felnőttekké válnak, hogy minden nemzet iránt tisztelettel és türelemmel viseltetnek. A gyermek legyen kíváncsi, mutassuk meg nekik az élet szépségeit, az egységeit, más kultúrákat, és értessük meg, hogy ugyanolyanok, mint mi, semmivel se többek, kevesebbek, csak mások, más színvilág, de ugyanahogy a kiválványhoz tartoznak. És végül a gyermeknek tanítsuk meg, hogy minden helyzetben, minden nehéz helyzetben őrizze meg vidámságát, erőtségét, de ez a felnőttekre is igaz. Tehát kutya nehézzel használják, hogy mindig türelmet kell tanulni, türelmel kell lenni, vidámnak kell lenni, derültnek kell lenni, de tényleg ez lenne a szülőnek a feladata, tehát tényleg egy hatalmas önvizsgálat, önmegismerés és egy önfejlesztési út a gyermeknevelés magának a szülőnek is. A vidámság határozott meg gyarapítja az életet, még a szomorkodást fogyasztja. És én ezzel szeretném megköszönni a figyelmet. Nem tudom, hogy belefér-e az, ami a felolvasson van. Ámira megjön a köszönöm.
Igen.
A próféta könyvből szeretnénk egy egy ilyen kis oldalt elolvasni önöknek. Az alaptörténet az, hogy a prófétát körbe gyűlik az emberek, és kérik, hogy tanítsa őket. És egy asszony, aki gyermeket tartott Kederén, szólott. Beszéljünk a gyermekekről, és ő mondá. A ti gyermekeitek nem a ti gyermekeitek. Ők az önmaga után vágyódó érett fiai és lányai. Általatok jönnek létre, de nem ti tőletek, és bár véletek vannak, nem a tiétek. Szeretetet adhattok néki, de nem a gondolataitokat, mivel hogy saját gondolataik vannak. Istápolhatjátok a testüket, de a lelküket nem, mert az ő lelkük a holnap házában lakozik, ahova ti nem látogathattok el, még álmaitokban sem. Igyekezzetek, hogy olyanok legyetek, mint ők, de ne akarjátok őket olyanokká tenni, amilyenek ti vagytok. Mert az élet nem halad visszafelé, és nem maradoz el a tegnapnál. Ti íjak vagytok, melyekről gyermekeitek, mint élő nyilvesszők pattannak ki. Az íjat látja a célt a végtelenség útján, és meghajlít benneteket hatalmával, hogy nyilai gyorsan és messzire szálljanak. Szolgálja a kihajlásatokat íjász kezében a boldogságot, mert amiként szereti az elrepülő nyilat, úgy szereti ő az íjat is, amely helyben marad. És ezzel kérlek, köszönöm szépen a figyelmet.